Szeretettel köszöntöm a testvéreket. 512. számú dicséretünket keressük ki és énekeljük végig. 512. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus, hogy itt vagy közöttünk, és ahogy annak idején feltámadásod után megálltál a tanítványok között, és köszöntötted őket, ugyanúgy teheted velünk ma is, most is, hogy azt mondod, békesség néktek. Dicsőítünk, hogy feltámadásoddal legyőzted a mi utolsó és legnagyobb ellenségünket, a halált. Azért is nagyon hálásak vagyunk, amit már elvégeztél eddig bennünk. És azt is nagyon köszönjük, hogy tudjuk, hogy akiben te elkezded a munkádat, abba be is végzed azt. Ezért bátran kérünk, hogy munkálkodj bennünk. Mindazokban, akikben már munkálkodsz, talán évek hosszú sora óta, talán csak egy ideje. Végezd be a te munkádat. Megvalljuk neked, Urunk, hogy olyan sok minden lehúz bennünket. Arra kérünk, hogy te pedig emelj fel. És ne csak a földig, ne csak a földi valóságig, hanem emelj fel egészen magadig, hogy benned kiteljesedhessen az életünk. Amen. Istennek igéjét olvasom a János evangéliumából, a János evangélium a 20. részéből. A 19. verssel kezdődő és a 23. verssel bezáródó igeszakaszt. Mikor azért este volt azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva voltak, ahol egybegyűltek a tanítványok a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, és megállt a középen, és mondta nékik, békesség néktek. És ezt mutatva, és ezt mondva megmutatta nékik az ő kezeit, és az ő oldalát. Örvendeztek azért a tanítványok, hogy látják az Urat. Ismét mondta azért nékik Jézus, békesség néktek. Amiként engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek titeket. És mikor ezt mondta, rájuk lehelt, és ezt mondta nekik, vegyetek szent lelket. Akinek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akiét megtartjátok, megtartatnak. Kedves testvérek, hétfőn, amikor ezt a sorozatot elkezdtük, azt mondtam, hogy húsvét után és a mennybe menetel között, tehát ebben a 40 napban Jézus tartja a pünkösdi előkészítőt, méghozzá kimondottan a tanítványainak. És azért fohászkodtunk csendben is és hangosan is, hogy egyszer történjen meg velünk, hogy Jézus nekünk tart bűnbánati előkészítőt. Hogy azt éljük át, hogy Jézus tartja, és hogy nekünk is tartja. Hogy nem Takaró Tamás mondja azt, ami a dolga, vagy éppen valaki más, aki itt megállhat és szólhat, hanem maga Jézus. És én nagyon hálás szívvel vagyok azért, mert én magam személy szerint is éltem át ennek a hétnek olyan pillanatait az esték során, amikor világossá lett számomra bennem, nekem is, hogy Jézus tartja a bűnbánati előkészítőt. Ő készít bennünket pünkösdre. És ez nagyon jól van így, mert így lesz igazán áldásul nekünk ez a néhány perc estéről estére. És igazán csak akkor van haszna is a számunkra, ha egyszer ki tudunk abból lépni, hogy a papot hallgatjuk, vagy hogy egy ismerőst hallgatunk, ha ki tudunk ebből lépni. Sándor, arra kérlek, hogy menj ki, mert itt nagy jövésmenés van, felnőttek is, gyerekek is, és ez nincs jól. Nos, ezt a pünkösdi előkészítőt az Úr Jézus kimondottan a tanítványoknak tartotta. Olyan jó lenne, ha még ma este és holnap este is megtarthatná nekünk. Azok a történetek, amelyekről itt estéről estére beszélgetünk, és amelyekről szól Isten igéje, említettem már, értelemszerűen az evangéliumok legvégén vannak. Mint egy jelezve, hogy húsvéttal vége van annak a feladatsornak, amiért az, akiről az evangéliumok szólnak, Jézus jött. Ezért mindig az evangéliumok végéről hallatszott az ige. Így olvastam ma is a János evangéliuma végéről. János evangéliuma abban is gazdag evangélium, hogy a legtöbb dolgot a húsvét utáni Jézus szavairól és cselekedeteiről Jánostól tudunk meg. János evangéliumából, ahonnan most olvastam az ígét. Húsvét este a feltámadott Jézus meglátogatta a félő, bezárkozó tanítványait, megmutatta kezeit és megmutatta az oldalát, és ezzel hitelesítette önmagát, hogy ő az, aki meghalt a kereszten, ő az, akinek szenvednie kellett, ő az, akit eltemettek, és ő az, aki feltámadott harmadnapon a halálból. És él. Dicsőséges létformába van már. De a kereszten történtek nyoma ott marad Jézuson. Kedves testvérek, a Jelenések könyvében, amikor Isten már azt is megengedi, hogy az örök élet világába belássunk, akkor az Isten bárányán, Jézuson ott vannak a kereszt jelei. A Golgota keresztjén olyan nagy dolog történt, hogy Jézusról le se jön soha. Ezért van aztán, hogy amikor belép feltámadása után a tanítványok közé, akkor először a kezeit mutatja meg nekik, meg az oldalát. Olyan nagy dolog történik a Golgotai kereszten, ezt azoknak mondom, akik még nem élték ezt át, akik ennek a súlyát még nem értik, hogy gondoljátok el, Jézusról egy szempillantás alatt eltűnhetnének a kereszt nyomai, és soha nem fognak eltűnni. A mennybe ahányszor majd Jézusra nézünk, mindig látjuk rajta a kereszt nyomait. Látjuk a bárányt. Mint egy a hitelesítő jegyei Jézusnak. Kitörölhetetlenül, felejthetetlenül ott van rajta a kereszt. A félő, bújó, megrettent tanítványait megkeresi a feltámadott Jézus. Erről majd holnap újra beszélek, mert ez egy megrendítő dolog. Olyan könnyen kimondom én ezt most, hogy megkeresi Jézus. De láthattuk itt is estéről estére, meg átélhetjük, hogy jár utánunk Jézus. Hogy keres bennünket. A tanítványok is, húsvét után is szanaszét fognak szaladni. És Jézus keresi őket. Amíg itt jár test szerint is ezen a földön, megy, örökké megy utánuk. Most is keresi őket. Ő megy utánuk oda, ahol bújnak. Azért, hogy megerősítse őket. Azért, hogy vigasztalja, hogy békességet munkáljon végre a szívükbe. És ahogy Jézus belép hozzájuk, és elmondja a köszöntő szavait, és megmutatja a kezén a sebek helyét, és megmutatja az oldalát, és a tanítványok igazán ráismernek, felismerik, akkor azt olvassuk, hogy Jézus láttán öröm töltötte el a szívüket. Testvérek, ez az öröm, ez nem hangulat, hanem állapot. És ezen egy kicsit gondolkozzunk el. Mi különbség van a között, hogyha valakinek az öröme hangulat, és a között, ha valakinek az öröme állapot. Óriási különbség van a kettő között. Testvérek, a feltámadott Jézussal kell ahhoz találkozni, hogy olyan öröm töltse el a szívünket, amely nem hangulat lesz, hanem állapot. A hangulat természete az, hogy elmúlik. Ma olyan világban élünk, amikor az emberek feldobják a hangulatot. Kicsit felturbózzuk, hogy jó legyen a hangulat. Úgy gondoljuk, hogy a hangulatban átélt dolgok örömöt jelentenek. De nem. A Jézussal való találkozás öröme, az nem hangulat kérdése. A hangulat elmúlik, és keserűség marad utána. Az örömteli keresztény állapot, hogy a feltámadott Jézussal találkoztam, az akkor sem múlik el, ha közben az életemben sok baj van, nyomorúság, bukás, csőd, szégyen, hiába valóság, kétségbejtő dolgok, mégis megmarad. Sokan a kereszténységükbe is csak a hangulatig jutnak el. Sokan vannak ilyen feldobott hangulat keresztények, akik egy-egy istentisztelet után azt mondják, hogy hát ez nagyon jó volt. Lelkesedni kezdenek. De nincs bennük öröm. Mert megmaradó öröm csak a feltámadott Jézussal való találkozásban születik. A többi hangulat. És ha valaki majd a gyülekezetben megrontja a hangulatodat, akkor emelem kalapom. De sokan emelték azóta 26 vagy 27 év óta, mióta én itt lelkész vagyok. Némelyikkel tudtam beszélni, hogy miért nem jössz. Nincs kedvem. Hát valaki rosszul nézett rá, és ő egy olyan mimóza lélek, ha ő rá rosszul néznek, hát az neki úgy fáj. Az az ő egész keresztény életében való aljas beleggázolásnak tartja. Egyébként is mondott valamit, amit nem tudok elfelejteni. Vérig sértett. Engem ott úgy megaláztak, úgy megbántottak. Ez a hangulat keresztény. Máskor repked. Máskor örömmel van teli. Máskor szárnyal. Aztán hetekre, hónapokra eltűnik. Nincs hangulata. Testvérek, a hangulat kereszténység azt jelenti, hogy a személyes találkozásom élménye, amely örömöt munkált a lelkemben, vagy nincs, úgyhogy soha nem is volt, vagy múltá lett, és azért nincs. Ne elégedj meg azzal, hogy hangulat keresztény vagy. Ne elégedj meg vele. Az kevés. A feltámadott Jézussal kell ahhoz találkozni, hogy olyan öröm töltse el a szívedet, amely azután egy lelki állapot lesz. Egy alaphang. Elvehetetlen a mennyei állampolgárok természete az örvendezés. Tudjuk, hogy Isten országába örök öröm van. Amikor valaki itt bekerül Isten országa állampolgárai közé, és az csak a Jézussal való személyes találkozás útján lehetséges, akkor mennyei öröm tölti el a szívét. Az nem hangulat. Jézus nem mondta, hogy utána nem fog sírni, nem fognak beletaposni, nem fogják megrugdosni, megalázni, megsérteni, de nem lehet valamin változtatni. Az örömén. Azon semmi nem tud már változtatni. Most jönnek az érdekességek. Jézus megnyugtatja a tanítványait, azoknak öröm van a szívébe, és elkezdődik a különös dolgok sorozata. Tegnap beszéltem arról, hogy Jézus együtt munkálkodik a tanítványaival, ezt ígérte nekik, hogy én veletek vagyok minden nap, és amikor elindulnak majd a tanítványok, átélik, hogy Jézus együtt munkálkodik velük, hogy nincsenek egyedül, hogy Jézus ott van a szenvedésükben, az igehirdetésükben, a megpróbáltságukban, Jézus ott van velük. Az, hogy Jézus együtt munkálkodott velük, ez az egyház titka és ereje. Ezért van egyház, mert Jézus együtt munkálkodik az övéivel. És ezért nem lehet az egyházzal semmit csinálni. Mert Jézus együtt munkálkodik a tanítványaival. Most Jézus a maga küldetését azonosítja a tanítványokéval, és ezt mondja, ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. És itt meg kell, hogy álljunk, testvérek, és el kell, hogy gondolkozzunk valamin. Azon, hogy a tanítvány sorsa, ha az vagy, Jézus tanítványa, a küldetésében teljesen összeér Jézussal. Azt mondja az Úr Jézus nekik, ahogy engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. A küldetés, amivel Jézus jön a mennyből, a küldetés, amivel Jézus indítja a tanítványait, egyforma. Tudtad? A tanítványok Jézus küldetésének a tovább folytatói. Ezek lennénk mi. Jézusnak egy csodálatos küldetése volt, mindjárt elmondom, és azt mondta a tanítványainak, hogy ahogy engem elküldött az Atya, én pont úgy küldelek titeket. Ez azt jelenti, valami hasonló sorsot, utat kell járniuk Jézus tanítványainak, mint Jézus járt. Hogyan küldte Jézust az Atya? Maga az Úr Jézus elmondja, ezért nem kell kitalálnunk. Én majd most csak idézem az igéket a Jézus főpapi imájából, a János evangélium a 17. részéből. És figyeljétek nagyon, mert minket is így küld, akik a tanítványai vagyunk. Hogyan küldte őt az Atya? Egy forgatókönyvvel. Sokszor lehet látni a keresztény embereken, hogy azt se tudják, hogy minek vannak. Minek keresztények? Egyáltalán minek vannak, mint keresztény emberek? Nem, hogy egy mennyei forgatókönyv szerint kellene megélnem az életemet, azt az egyszerű dolgot sem tudom, hogy minek vagyok keresztény. Az nyilvánvaló, hogy nem azért, hogy világítsak magamnak és sózzam magamat. Mert Jézus azt mondja, a világ világossága vagytok, és a világ sója vagytok. Menteni küldte Jézust, az Isten, a bűnös embert a kárhozatból. Azt mondja Jézus, hogy én dicsőítettelek téged, Atyám, és elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál. Ez a kereszt. Szóval a Jézus küldetésének a megélése az az emberekbe való belehalást is jelenti. Értitek? Nem az, hogy nem megyek többé, mert az orromat fölpöccintette valaki, és vérig sértett. Jézus a bűnösökért hal meg. Atyám, azt a munkát, amit rám bíztál, elvégeztem. Aztán hatalommal küldi az Atya. Amiként te hatalmat adtál nékem minden testen, hogy örök életet adjak nekik. Hatalmunk van. Méghozzá nem kevesebb hatalommal ruház fel bennünket az Úr Jézus, mint azzal a hatalommal, amivel ő bírt. Látszik ez az egyházon? Néha egy-egy pillanatra itt-ott föltűnik ez a hatalom, amelynek nem tudnak ellenállni. Aztán igékkel, a te igéidet adom nékik, és ők befogadták, és megismerték, hogy én tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. Most, ahogy engem küldött az én atyám, én is úgy küldelek titeket. Ez a feladatunk, testvérek, hogy Jézus küldetését folytassuk. És innen érthető ez a különös előpünkösd. És ezután ezt mondta Jézus a tanítványainak, rájuk lehelt, és ezt mondta, vegyetek szent lelket. Igen, mert Jézus küldetését nem lehet másként folytatni. Nem lehet másként folytatni. Csak Jézus lelkével. Ahol nem volt meg ez a csoda, hogy Jézus a lelkét lehelhette, adhatta valakinek, majd ezt mindjárt kifejtem, hogy mit jelent, ott az a valaki Jézus küldetését nem tudja folytatni. Ott béna kacsa a kereszténység. Dadogás és erőtlenség. Üres járat és eredménytelenség. Semmi. Vegyetek szent lelket. Testvérek, itt valóságos Szentlélek átadás történt. Az a szolgálat, amit a tanítványoknak el kell végezniük, hogy tudnélik Jézus küldetését folytassák ebben a világban, Jézus nélkül nem lehetséges, nem megy. Ezért lehel rájuk Jézus, és mondja, hogy vegyetek szent lelket. Jézus lelke nélkül Jézus küldetése nem folytatható. Sok mindent kért és csinált Jézus a tanítványaival, de rájuk nem lehelt soha. És azt sem mondta nekik soha, hogy vegyetek szent lelket. Csak itt, csak most, húsvét után. Nem véletlen, hogy ekkor történik mindez, mert amit Jézus ekkor tesz, hogy rájuk lehel, és ők szent lelket vesznek, az egy isteni teremtő mozdulat. És Jézus mennyei létformájához tartozik, a húsvét utánihoz, és nem a földihez. Jézus mennyei létformájához tartozik, hogy azt mondja, vegyetek szent lelket, nem a földihez. Az isteni létformájához tartozik. Amit Jézus tesz, hogy rájuk lehelt, és azt mondta, vegyetek szent lelket, ugyanaz, mint mikor Isten megteremti az első embert, kiformálja a földnek porából, aztán rálehel az első emberre. És azt olvassuk, hogy így lett az ember élő lélekké. Isten az életet lehelte belé a teremtéskor. És Jézus most, mint Jézus Isten, életet, új életet, egy új életformát lehel az ő lelkével a tanítványaiba. Ehhez az erő felett való úthoz, hogy Jézus küldetését folytatni tudják. Értitek már, miért ad szent lelket nekik Jézus? Mert a lélekkel együtt egy új életet ad nekik. Egy új életformát, amelyeket Pál apostol fogalmaz majd meg, hogy élek többé már nem én, hanem él bennem a Krisztus. Van bennem egy új élet, egy új életforma, egy új természet, a Jézus természete, a Jézus indulata, a Jézus szeme, a Jézus szavai, a Jézus ereje, valami egészen új. Jézus a maga feltámadott életéből lehel szent lelket a tanítványokra, és így bocsátja őket útra. És a tanítványok új természet részeseivé lesznek. Élni kezd bennük az Úr Jézus. Így lesznek alkalmassá és képessé arra, amire ős természetük szerint képtelenek és alkalmatlanok. Jézus lelke ad majd nekik bátorságot, hogy megmerjenek szólalni, és nem mondja azt majd Péter, hogy én halászember vagyok, én nem tudok beszélni. Hogy mondjak én prédikációt, meg embereket nyerjek meg, mert nem is jártam iskolába. Nincs nekem teológiai végzettségem, de általános iskolám se. Jézus lelke ad nekik értelmes szót, hogy jókor szólaljanak, és helyén mondott igéket mondjanak. Ezzel is úgy vagyunk sokszor, hogy pufogtatjuk össze-vissza Isten igéjét, csak soha nincs a helyén. Mert magunktól mondjuk. Jézus lelke ad szeretetet beléjük azok iránt, akik közé mennek. Jézus lelke kezdi őket vezetni járatlan utakon. Testvérek, Jézussal együtt kapják a szent lelket, a szent lélekkel együtt kapják Jézust. És ez egy fontos dolog, azt szeretném itt most kihangsúlyozni, hogy sokaknak kérdés ez az élete során, hogy vajon én kaptam-e szent lelket? Isten lelke bennem van-e? Van-e bennem szent lélek? Vettem-e szent lelket? Ahogy megkérdeztem tegnap is, tegnap előtt is, hogy itt van-e Jézus? Most azt kérdezem meg, hogy kaptál-e szent lelket? Vettünk-e szent lelket? A karizmatikus mozgalmak úgy gondolkoznak, hogy a szent lélek függetlenül, önállóan működő lélek. Isten igéje pedig azt mondja, hogy hogy ne adna nékünk Isten mindent az ő fiával együtt. A szent lelket is. Jézussal együtt kap szent lelket az ember, vagy nincs neki. És ilyen értelemben neked kell tudni megválaszolni, hogy kaptál-e szent lelket. Akinek volt az Úr Jézussal találkozása, aki hitre jutott, aki megtért, aki újjászületett, az kapott szent lelket Jézussal együtt. Akiben ez nem történt meg, abban nincs Isten lelke. Nincs benne a Szent Lélek. És így jutunk el ennek az egész szakasznak a legkülönösebb igéjéig, a 23. versig, amelyik arról szól, hogy miután Jézus ezt mondta, vegyetek Szent Lelket, így folytatja, akinek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Nagyon sok vita van ennek az igének az értelmezése körül. Sokan úgy gondolják, hogy ez nem más, mint a római katolikus teológia kulcsok hatalma igéje. Ugye a Máté evangéliumában két helyen is, a 16. részben is, a 18. részben is szó van erről. A 16. Péterről kimondottan, és elhangzik a kulcsok szó is. A 18. már enélkül ugyanez, amit itt most Jézus idéz. Testvérek, gondolkozzunk el azon, hogy ha csak Istennek van joga és hatalma bűnöket megbocsátani, átruházhatta-e Isten ezt a jogot, ezt a hatalmat egy emberre? Vagy az egyházra? Egy papra? Egy hívőre? Jó lenne belelátni a fejetekbe. Most ahhoz, hogy megértsük ezt a különös ígét, fontos először is meglátnunk azt, hogy mi a sorrend itt. Van egy sorrend. Először kapják Jézustól a Szent Lelket a tanítványok. Ugye először az történik, hogy Jézus rájuk lehel, és adja nékik a Szent Lelket. A saját lelkét. Mert azt mondja a Szent Lélekről Jézus, hogy az az ő lelke, az enyémből vesz, az a Jézus lelke. Majd ezután beszél nekik Jézus a bűnről, és a bűn megbocsátásáról. Nos, hadd emlékeztesselek bennőtöket arra, hogy amikor Jézus elmegy keresztelő Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjen általa, akkor elhangzik János szájából, ímé az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És aztán megtörténik ez a bűn elvétel ott a Golgotai kereszten. Megtörténik. A Szent Lélekről, ugye mert Jézus adja az ő lelkét, a Szent Lélekről pedig az van megírva, hogy az a feladata, hogy megfedje, azaz leleplezze a világ bűneit. És azt mondja rögtön Jézus, aki ezt az igét mondja, hogy bűn tekintetében úgy feddi, és azért feddi meg a világot, mert nem hisznek én bennem. Az a bűn, hogy nem hisznek én bennem. Ezt az ígét úgy kell értelmeznünk, ez az íge azt jelenti, hogy a tanítványok ettől az időtől kezdve, hogy Jézus Szent Lelket adott nekik, mennyei hatalommal felruházva, Jézus lelke által hirdethetik, hogy miként kaphat valaki bűnbocsánatot, megtisztulást és új életet. Ha valaki hisz Jézusban, annak hirdethetik, hogy biztos a bűneid bocsánata. És ha valaki elutasítja Jézus áldozatát, annak hirdetheti Jézus lelke által a tanítvány, hogy bűneid így megmaradnak rajtad. A A zsidóknak kétszer mondja el ezt Jézus. Azt mondja nekik, én elmegyek, és kerestek majd engem, de a ti bűneitekben meg fogtok halni. Később ezt mondja nekik. És ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben. A Jézus lelkével felruházott tanítvány hirdetheti a rábízott hatalommal, hogy miként és kinek van bűnbocsánata, és azt, hogy kinek és miért nincs. Ugye milyen szemérmesen kezeljük ezt a dolgot? Ugye mennyire nem merjük kimondani? És akkor jönnek a lárifári mesék, hogy de az Isten szíve nagy, az Isten szeretete nagy, abba belefér mindenki, az Istenke olyan jó Istenke, úgy szeret az Istenke mindenkit. De hát itt van. Ha nem hisztek, és nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben. Ezért lenne fontos komolyan vennünk, hogy Jézus tanítványaiként missziónk van az apánkért és az anyánkért, a testvérünkért és a gyermekünkért, a szüleinkért, a barátainkért. Mert senki nem fogja nekik elmondani. De aki Isten lelke által felhatalmazott ember, annak megvan ez a joga, és megvan ez a kötelessége, hogy szeretettel, de beszéljen róla. Ezt csak a tanítványok mondhatják ki. Csak a lélekkel felruházottak mondhatják ki. De azok kimondhatják. A Jézus lelkével felruházott tanítvány hirdetheti a rábízott hatalommal. Ahogy engem küldtél, én is úgy küldöm őket, hatalommal. Soroltam föl, hogy hogy küldte az Atya Jézust, hatalommal. Hogy aki hisz a feltámadottban, annak van bűnbocsánata, és aki nem hisz, az meghal a bűneiben. Ugye te hiszel a feltámadott Jézusban? Ugye te hiszel? Akkor hirdetem, a bűneid meg vannak bocsátva. És ha nem hiszel a feltámadott Jézusban, akkor ki kell, hogy mondjam, ha így maradsz, a bűneidben fogsz meghalni. A rám bízott hatalomnál fogva kimondom. Nem a tanítvány szabadítja meg és veszi el az ember bűnét. Nem az a dolga. Nincs erre felhatalmazása. Nincs hozzávalója. Azt Jézus a Golgota keresztjén megtette. Mi keresztelünk és igét hirdetünk. És mindkettő ugyanarról beszél. Isten bűntörlő hatalmáról és irántunk való bocsánatáról. Arról beszél a keresztség, és arról beszél az igehirdetés. A tanítvány örök dolga bizonyságot tenni a lélek által Jézusról, aki azért jött, hogy elvegye a világ bűneit. Add oda neki te is. Mert csak ezért jött. Hogy ne vidd tovább. Egy csendes imában add oda. Imádkozzunk, maradjunk egy kicsit csendben. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy az, aki elveszed a világ bűneit, és ennek a világnak én is részese vagyok. Én is ebben élek. Köszönöm, hogy az én bűneimet is Te vetted és veszed el. Köszönöm, hogy nagy árat fizettél érte ott a Golgota keresztjén, mert olcsón nem lehetett engem megúszni. Belém kellett halnod. Bocsáss meg, hogyha olyan könnyedén tudjuk ezt venni. Bocsáss meg, Urunk, hogyha nem gerjedezik a szívünk. Bocsáss meg, ha semmi nem mozdul bennünk. Köszönjük, Jézus, hogy megbocsátottál minden vétkünket. Tökéletesen eleget tettél. És új életet készítettél a mi számunkra, benned. Áldunk érette, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Azt hirdetem, testvérek, először is, hogy holnap befejeződik a sorozat. Az lesz az utolsó este címe, hogy az utolsó reggeli. Az utolsó vacsoráról tudunk, de volt egy utolsó reggeli is. Holnap az utolsó reggeliről lesz szó. Hirdetem Pünkösd ünnepét, annak mindkét napját. Mindkét alkalommal megterítjük a Szent Asztalt is. Jöjjünk, készüljünk rá és éljünk a szent jegyekkel. Záróénekünk a 462. Azt énekeljük végig, azaz mind a három versét. békesség Isten velünk a holnapi viszontlátásra.